Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Házrobbanás Óbudán, két lakót még mindig keresnek, 22 embert kellett kitelepíteni.
Holnap tetőzik a hőség, 41 fok is lehet, az egész országban piros riasztás van érvényben.
Visszafizette a jegybank az IMF hitelét, 721 millió eurót, az állam is idő előtt törleszt, jövő hétfőig kifizeti a hitelt. Két embert még keresnek az Óbudán hajnalban felrobbant ház romjai között. A társasház felső szintjén valószínűleg gázrobbanás történt, egy férfi megsérült.
Az életveszélyessé vált épületből 22 embert kellett kimenekíteni. A házba órákig nem lehetett bemenni, mert a megrongálódott épületről folyamatosan omlottak le a törmelékek az utcára.
A tűzoltók és a speciális mentők jelenleg is túlélők után kutatnak. A felrobbant lakásban két idős ember lakott, de azt nem tudni, hogy a robbanás ideje alatt otthon voltak-e.
Messziről látszottak a több méteres lángok, így égett az óbudai ház teteje az éjjel. Egy néző készítette ezeket a felvételeket egy közeli házból nem sokkal a robbanás után. Ott is féltek attól, hogy berobbanhat a gáz. A harmadik emeleti lakás éjjel 1:30-kor robbant fel. A detonáció kitörte az ablakokat, az utcát üvegszilánkok és törmelékhalom borította. A házból 22 embert kellett kimenekíteni, de biztonsági okok miatt a szemközti épületet is kiürítették. Egy csecsemőt a helyszínen füstmérgezéssel láttak el, két embert kórházba szállítottak.
Fiatal embert, aki súlyos válsérülést, karsérülést, fejsérülést szenvedett, infúziót kapott, vákumatraszban rögzítettük, traumatológiai osztályra vittük. Több lakót is megvizsgáltunk, egy néni panaszkodott rosszul létre, őt is megfigyelésre kórházba vittük.
Így néz ki a ház világosban. Az épület tetőtere és harmadik emelete megsemmisült, a falak és a födém is teljesen eltűnt.
Egy nagy csattanásra ébredtem fel, a világomat nem tudtam, hogy hol vagyok, és nagyon megrémültünk mindannyian.
Így emlékszik az éjszakára ez a lány, aki a magas földszinten lakik. Azt mondja, fel sem fogta, mi történt, annyira megijedt.
Kisenéztem az ablakon, visszafeküdtem az ágyamba, és néztem a plafont.
Délelőtt az alsó szintre rövid időre visszaengedték a lakókat. Ez a férfi egy ágyneműbe csomagolta össze a legszükségesebbeket. Azt mondja, olyan, mintha bomba csapott volna a lakásába.
Fölrobbant a lakás, ami a ide első része volt, ez mint ide az udvarra esett be, és a nyomástól, mikor belőtte az ablakot, ez a törmelék, ez a por, meg a füst, minden, mert égett az egész tető, mikor menekültünk innen ki. Elárasztotta a lakást.
A társasházat egész nap statikusok vizsgálták, délben pedig a Hunor speciális mentőegység is megérkezett, két lakót ugyanis nem találtak. A szakemberek kutyákkal tégláról téglára vizsgálták a romokat. Az épületet életveszélyessé nyilvánították.
Vissza kellett az épületet egészen addig a tartószerkezetig bontani, ami még épp, és majd amikor ez megtörtént, akkor utána lehet majd a helyreállításról beszélni.
A lakók közül hárman nem tudtak hova menni, őket egy idősek otthonában szállásolták el.
Olyan kucok lettünk egy pillanat alatt, se ingó, se ingatlan vagyonok nincs. Ez egy száró álmon, amiről itt vagyok. Még az iratokat se tudtuk elhozni.
Az önkormányzat átmeneti segélyt ad a károsultaknak, és gondoskodik róluk, ameddig csak kell.
Lakásukról, ha kell, ruháról, élelmezésről, mindaddig gondoskodni fogunk, amíg nem dől el, hogy kell nekik biztosítani egy önkormányzati szükséglakást, vagy önkormányzati lakást, vagy hogy egyáltalán mi lesz a lakásukkal.
Az biztos, hogy a bontás napokig, vagy akár hetekig eltarthat, és csak azután kezdődhet az éppen maradt lakások lakhatóvá tétele. Azt még vizsgálják, hogy mi és miért robbant fel.
Reggel óta ott van a háznál kolléganőm Messzes Bognárka. Bogi, mit lehet tudni arról a két emberről, arról a két lakóról, akik a teljesen megsemmisült lakásban laktak?
Az első keresés délben kezdte meg a speciális mentőegység itt a helyszínen. Jó estét kívánok, szervusztok! Akkor ugye a keresés eredménytelenül zárult, az azt jelenti, hogy nem találtak senkit a romok alatt. Azóta egy lánctalpas, darus munkagép érkezett ide a helyszínre. Ezzel kezdték meg a felső szinteken a bontást. Most azokat a romokat bontják el, amiket már átvizsgáltak kutyákkal és különböző speciális eszközökkel. Volt, hogy leállt a munka, akkor alpinisták is voltak fönn a tetőn, és megnézték ugye a helyszínt, hogy mik a legfrissebb információk. A bentlakókról egyébként annyit lehet tudni, nincs hivatalos adat még arról, vagy információ, hogy bent voltak-e a robbanás idején, vagy sem. Ami biztos, hogy az egyik lakó egy idős hölgy volt, aki már nem nagyon hagyta el az épületet, tehát ő valószínűleg bent lehetett. Itt a keresést egyébként egészen napnyugtáig fogják folytatni.
Bogi, hivatalosan még vizsgálják a robbanás okát, lehet-e már tudni valami valószínű kiváltó okot?
A nap folyamán legtöbbször ugye a gázrobbanás gyanúja merült fel, mint ok. Ez ugye alátámasztja az is, hogy a házban volt gázvezeték. Tehát a lakásokban a főzéshez és a fűtéshez is ugye a gázat, vagy a gázt, bocsánat, használták. Beszéltem közben a közös képviselővel, ő azt mondta, hogy 1910-ben épült a ház, ennek ellenére viszont a gázhálózat nem volt régi. Korábban 3 éve esett a teljes felújításon ez a hálózat, és azóta is folyamatosan ellenőrizték, úgyhogy azt mondta, hogy a hálózattal nem lehetett gond. Ennek ellenére a detonációnak a nagysága és erőssége azért azt mutathatja, hogy akár gázrobbanás is történhetett.
Metszes Boglárka, köszönjük!
Argentínában legalább 8-an meghaltak és több mint 60-an megsérültek, amikor valószínűleg gázrobbanás miatt összeomlott egy 10 emeletes lakóház egy része Rosario városában. A tüzet csak 3 óra elteltével tudták eloltani, az épületet az összeomlás fenyegeti.
Ezek a felvételek a robbanás utáni percekben készültek. A ház alsó szintjei lángokban álltak, sűrű folytogató volt a füst. Az épület egy része gyakorlatilag megsemmisült, a romok törmelékek beborították a környéket. Aki tudott, menekült, sok lakó azonban a felső szinteken ragadt. Őket lentről és fentről is mentették. Ez az asszony a 6. emeleti ablakából könyörgött segítségért. Az emberek lentről igyekeztek megnyugtatni, míg egy tűzoltó nem segített neki. A sérülteket helyi kórházakba szállították, a romokat pedig mentő alakulatok vizsgálják át túlélők után kutatva. Nem sokkal ezelőtt egy kisfiút szabadítottak ki, csodával határos módon megúszta kisebb horzsolásokkal, mondta egy szemtanú. A hatóságok szerint gázrobbanás okozhatta a tragédiát. Az egyik lakó szerint éppen egy szerelő dolgozott a ház központi mérőórájánál. Mindenkit figyelmeztettek, hogy zárja el a gázt, a robbanás nem sokkal ezután történt. A tűzoltók szerint tartani lehet attól, hogy az épület összeomlik, ezért a környéken élőket kitelepítették.
3 német állampolgár sérült meg hajnalban Keszthelyen, amikor kigyulladt egy sorház egyik lakása. A tűzoltók hamar eloltották a tüzet, így az nem terjedt át a többi lakásra. Egy felnőttet és 2 gyermeket füstmérgezés gyanújával vittek kórházba. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet.
Valószínűleg hetekre le kell zárni az M7-es autópálya Köröshegyi Völgyhídján egy sávot, miután egy reggeli balesetben kigyulladt autó alatt megégett az útburkolat. Egy defektben szétdurrant kamion gumidarabjait szedték éppen össze, amikor az útellenőr kocsijába belerohant egy román rendszámú kamion. Az útellenőr súlyosan megsérült, kocsija pedig kigyulladt. Az úthiba helyén aszfaltozni kell, ami a tervezéssel együtt hosszabb ideig is eltarthat. Az előrejelzések szerint holnap tetőzik a hőség, az ország nyugati és déli részén akár 41 fok is lehet, ezért az egész országra a legmagasabb piros figyelmeztetést adta ki a meteorológiai szolgálat.
A napok óta tartó hőség és erős napsugárzás miatt több városban is emelkedett a talaj közeli ózon koncentrációja, ezért 15 település, többi között Budapest, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Eger, Salgótarján és Nyíregyháza levegőjét is a kifogásolt kategóriába sorolta az Országos Környezetegészségügyi Intézet. Az ozon irritálja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, súlyosbítja a krónikus hörkrutot és asztmát, de a hosszabb ideig tartó fizikai munkát végző egészséges embereknél is okozhat émeigést, hányingert, köhögést és mellkasi fájdalmakat. A hőség miatt több vasútvonalon korlátozták a vonatok sebességét, az érintett szakaszokon 15-25 perces késésekre kell számítani. A MÁV Inform tájékoztatása szerint este 7 óráig a Budapest-Kunszentmiklós-Tas-Kelebia és a Budapest-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza vasútvonalon kell korlátozásokra számítani.
Pécset már reggel megdőlt egy rekord, a Széchenyi téren van Németh Krisztina. Krista, hány fokot mértek a városban és hogy viselik ezt az emberek?
Soha nem volt még ilyen meleg és füllett hajnal éjszaka Pécset. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Igen, megdőlt egy rekord, ez a minimum hőmérsékleti érték. 23,8 fokot mértek a mecsekben erdős területen, ez pedig azt jelenti, hogy a tavainál fél fokkal volt melegebb. Ez volt tehát éjszaka. Ma napközben pedig stábunk azt tapasztalta, hogy bár nem rendelték el a siestát itt Pécset, de a legmelegebb órákban kiürült a belváros, szinte üresek voltak az utcák. Most viszont itt árnyékban a belvárosban 36-37 fok van, és ez már elegendő ahhoz, hogy kihozzák ide a szökőkúthoz, csobogókhoz a gyerekeket, és a családok benépesítették a főteret. Holnapra egyébként 41 fok is lehet itt a térségben, várjuk a kánikulát, folyamatosan szórják az utakat vízzel, osztják a vizeket, és permet kapukat is felállítottak.
Kriszta, köszönjük!
A belügyminiszter és a megyei védelmi bizottság kérésére estére helyreállítják a szolgáltatást a lezárt közkutak nagy részén Ózdon, jelentette be a település polgármestere. Az ózdi önkormányzat június végén döntött úgy, hogy vízpazarlás miatt egyes kifolyókat elzárnak, illetve több csapban szűkítőt helyeznek el, miután megállapították, hogy sokan a közpénzből fizetett közkutakat nem vízivásra, hanem autómosásra vagy öntözésre használják. Fürjes Pál közölte, a belügyminiszter és a Borsod megyei védelmi bizottság elnöke arra kérte az önkormányzatot, hogy a rendkívüli hőmérsékletre való tekintettel döntését függessze fel és állítsa helyre az eredeti állapotot.
A teljes mértékben lezárt kutak nagy részénél vissza fogjuk állítani üzemképes állapotot, hogy biztosítjuk a lakosság részére a ivóvízhez való jutást.
Az MSZP levélben fordult a belügyminiszterhez és az emberi erőforrások miniszteréhez, mert úgy látják, Ózdon katasztrófa helyzet alakult ki az ivóvízkorlátozás miatt, és a teljes lakosságot érintő közegészségügyi, járványügyi problémák léphetnek fel. Az Együtt PM szerint felháborító, hogy miközben 1,5 milliárd forintot nyert az ózdi önkormányzat a város vízellátásának rendezésére, eközben elzárták a közkutakat, ráadásul mindezt hőségriadó idején. Fürjes Pál polgármester erre úgy reagált, idézem, Bajnai Gordon ne saját magából és az ő volt korrupt kormányából induljon ki. A városvezető közölte, Ózd eddig egyetlen fillért sem használt fel a pályázati pénzből, a beruházás ősszel kezdődik.
Végéhez közeledik a nyári haszonnövények betakarítása, búzából várhatóan csaknem 1 tonnával több termet hektáronként, mint tavaly. A kukorica és napraforgó termésre viszont komoly veszélyt jelent az elmúlt napok asszályos időjárása.
Folyamatosan dolgoztak a kombájnok a szántóföldeken az elmúlt hetekben. Az őszi árpa, az őszi búza, a rozs és a repce betakarításával gyakorlatilag már végeztek az országban. A Vidékfejlesztési Minisztérium összesítése szerint a legfontosabb nyári betakarítású haszonnövényből, az őszi búzából több mint 5 millió tonna termett, kukoricából ennél 500 000 tonnával több várható.
Ez a búza mennyiség is, meg még ez az 5,5 millió tonnás kukorica mennyiség is fedezi az ország gabona szükségletét.
Az elmúlt hetekben tomboló hőség azonban óriási károkat okoz, főleg a kukoricatermelőknek.
Úgy néz ki, hogy ez az asszály 2 millió tonnát biztos elvitt, ami már 100 milliárd forint, és ha minden nap ez a 40 fok lesz még péntekig, az még 1,5 millió tonnába belekerül legalább, vagy többe, nem tudjuk.
A Vidékfejlesztési Minisztérium néhány hete arra kérte az Európai Uniót, hogy az árvíz és az asszály miatt fizessék ki a területalapú támogatások felét előre. Az Agrártárca információi szerint erre Brüsszel hajlandó, így a gazdák már akár ősszel pénzhez juthatnak.
240 tonna ismeretlen eredetű és lejárt szavatosságú húsárut vont ki a forgalomból a Nébik az elmúlt fél évben. Az ellenőrök több mint 12 millió forint bírságot szabtak ki. 2 húsüzem, 2 üzlet és 1 vendéglátóhely tevékenységét függesztették fel. Az akciókkal azt szeretnék elérni, hogy minél kevesebb illegális hús jusson el a fogyasztókhoz.
Tűzérőjének gyönyörű. Így kell gyönyörű.
Igen.
Bemutató vásárlással népszerűsítette a Nemzeti Élelmiszerlent Biztonsági Hivatal a magyar húsokat. Majd a vásárcsarnok közepén Németh József mesterszakács készített a jó minőségű húsokból néhány fogást.
És egy nagyon jó minőségű, 80% húsanyaggal és 20% zsíranyaggal, csodálatos ízvilágú.
Így szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy ha ellenőrzött helyen vesznek magyar terméket, akkor abból biztonsággal készíthetőek minőségi ételek.
Sokkal jobb íze van, és nem olyan vízes a hús.
A Nébih ellenőrei legutóbb egy dunántúli vágóhídon és húsüzemben foglaltak le jelöletlen termékeket. Idén eddig már összesen 240 tonna ismeretlen eredetű és romlott húst vontak ki a forgalomból. Akcióikkal a magyar húságazat kifehérítését szeretnék elérni.
Célzott ellenőrzéseket tudunk végrehajtani, az ország akár több pontján jelennek meg az ellenőreink a nap 24 órájában.
A vizsgálatok a húsforgalmazás minden mozzanatára kiterjednek, az élőállat szállítástól a vágóhidakon keresztül a kiskereskedelmi egységekig.
Az elsődleges célunk az, hogy a fogyasztók biztonságban érezzék magukat, lássák egyrészt, hogy a hatóság őrködik, megpróbálja a jogszabály ellenes magatartásokat felderíteni.
Azt szeretnék elérni, hogy ne kerülhessen a fogyasztók asztalára egészségtelen, veszélyes élelmiszer.
Teljes egészében visszafizette a nemzetközi valuta alap felé fennálló hitelét a Magyar Nemzeti Bank, így nincs további hiteltartozása az IMF felé. A jegybank közleménye szerint a 2009-ben felvett hitel fennálló részét 721 millió eurót fizetett vissza. A kormány júliusi döntése értelmében az állam is idő előtt jövő hétfőig visszafizeti a 2008-ban a Gyurcsány kormány idején felvett IMF hitel még fennmaradó részletét.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján közölte, hogy teljes egészében visszafizette az IMF felé fennálló hitelét, így nincs további hiteltartozása a valuta alap felé. Azt írják, a jegybank igazgatóságának korábbi döntése alapján előtörlesztették az IMF-től 2009-ben felvett hitel még fennálló részét, mintegy 721 millió euró összegben.
Utasítottam a gazdasági minisztert.
Orbán Viktor a Bálványosi Szabad Egyetemen jelentette be, hogy a magyar állam még nyáron, jóval a határidő előtt teljes egészében végtörleszti a 2008-as IMF hitelt.
Ez az összeg rendelkezésre áll, mert az elmúlt három évben a magyarok megtermelték ezt a pénzt, ezt be is gyűjtöttük. Ugye hát senki se szeret adózni, de hát valahogy be kell gyűjteni az így megtermelt összeget, ezt begyűjtöttük, ez a számlánkon van, és most vissza fogjuk fizetni az IMF-nek az összes pénzt, és így tisztán állunk az úr színe előtt.
A miniszterelnök bejelentése után múlt hétfőn a jegybank is közölte, hogy a kormányhoz hasonlóan az MNB is előtörleszti a 2009-ben felvett IMF hitel fennmaradó tartozását. Ez történt meg kedden. A magyar állam még mintegy 2,2 milliárd euróval tartozik a valuta alapnak a 2008-ban a Gyurcsány kormány által felvett hitel miatt. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint legkésőbb jövő hétfőig visszafizeti Magyarország. Szakértők szerint a határidő előtti végtörlesztésnek az az üzenete, hogy Magyarország képes a piacról finanszírozni magát.
Büntető feljelentést is készült tenni a bankok ellen a devizahitelek miatt a Civil Összefogás Fórum. A szervezet már tárgyalt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal arról, hogy milyen jogi lehetőségekkel lehet megoldani a devizahitelesek problémáit.
Érvényessé nyilvánítja.
Még július elején döntött úgy a kúria, nem nyilvánítja semmisnek egy devizahiteles szerződését. Az eset óta sokan fordultak a Civil Összefogás Fórumhoz, hogy a segítségüket kérjék, mondja a szövetség szóvivője. Képviselőik kedden már a lehetséges megoldásokról tárgyaltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékesével.
Párbeszédben állunk a kormányzati szervekkel, és ezt megpróbáljuk a civil emberek, a deviza adósok érdekében érvényre juttatni, és nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nagyon komoly társadalmi problémát megoldani, ezen leszünk minden erőnkkel.
A szervezet azt is fontolgatja, hogy büntetőjogi feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. Jogi szakértőjük Lomnici Zoltán szerint az sem kizárt, hogy bűnszövetségben elkövetett csalás miatt nyomozhat majd a hatóság.
Hogy Európában egyébként ilyen terméket nem vezettek be, csak Magyarországon, és akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy az anyabank nem vezeti be ezt a hibás terméket, a leánybank viszont bevezeti. Tehát összességében ezeket mind-mind meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a büntető eljárás megindulhasson.
Orbán Viktor még júliusban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában határozottan kijelentette, hogy ki kell vezetni a lakáscélú devizahitel intézményét a magyar pénzügyi rendszerből.
Most van, és a jövőben pedig nem lesz. Ezt kell megoldani a gazdasági miniszternek.
A kormány már tárgyal a lehetséges megoldásokról, a nemzetgazdasági miniszter már egyeztetett is a bankokkal. Varga Mihály a múlt héten szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, elsősorban a lakáscélra felvett devizahitelek ügyét szeretnék rendezni.
valamilyen megoldást találunk arra, hogy a időközben jelentősen megváltozott árfolyam és a hektikusan változó kamatszintet megpróbáljuk valamilyen módon fixálni vagy rögzíteni.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptember végéig a költségvetési törvény benyújtásáig el kell készülnie a javaslatnak.
Az MSZP szerint csökken a kiskereskedelmi forgalom és az ipari teljesítmény az országban, ami azt mutatja, hogy hibás a kormány gazdaságpolitikája. Burány Sándor, a párt képviselője úgy fogalmazott, nincs és nem is várható növekedési fordulat. A képviselő szerint az ötletszerű kormányzati gazdaságpolitika csak egy dologban kiszámítható, az ország javainak tervszerű lerablásában.
A Központi Statisztikai Hivatal szerint csökkent egy év alatt a kiskereskedelmi forgalom. Egyenes következménye ez annak, hogy a kormány kevesebb pénzt hagy az embereknél, így az emberek kevesebbet vesznek a boltokban.
A Fidesz szerint a magyar emberek teljesítményét már az Európai Unió is elismerte. Azt egyedül éppen azok vitatják, akiknek zéró volt a teljesítményük, és csak nem Görögország sorsára juttatták Magyarországot. A párt közleménye úgy fogalmaz, idézem, amióta Magyarország megszabadult a bukott baloldaltól, azóta pénzügyileg talpra állt, képes önerejéből visszafizetni a baloldal által felvett IMF hitelt, és az ország jobban teljesít a foglalkoztatásban is, mint korábban.
A reklámadó bevezetését sürgeti a Jobbik. Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke azt mondta, a pedagógusok béremeléséhez és a kormány demográfiai programjához többletbevételre van szükség. Ezért pártja nem saját tervezetét, hanem a kormány által néhány hónapja vitára bocsátott törvényjavaslatot nyújtja be az országgyűlésnek.
Örülünk neki, hogy végre a multicégeket sújtó reklámadó napirendre kerülhetett. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar nemzet kulturális szabadságharcának a része a kereskedelmi médiumok, főként a két nagy tévétársaságnak a megregulázása.
Schering Gábor rosszul tudta, mi szerepel abban a megállapodásban, amit az MSZP-vel kötöttek az ellenzéki jelöltállítás kapcsán. Ezt mondta az Együtt 2014 PM Szövetség társelnöke, miután politikusok hazugnak és elitistának nevezte, hogy felsőfokú végzettséget írnak elő a képviselőjelölteknek. Szigetvári Viktor, az Együtt Szövetség társelnöke szerint túlzó elvárás lenne egyetemi diplomát megkövetelni a jelöltektől.
A közös jelöltállítás alapelveiről ültek le tárgyalni július közepén a Szocialista Párt és az Együtt 2014 PM Szövetség tagjai. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon vezette a megbeszélést.
Leírjuk azt, hogy mik azok az alapelvek.
Órákkal később bemutatták azt a dokumentumot, amelyben leírták, milyen szempontok alapján választják ki a jelöltjeiket. A megállapodást Mesterházi Attila és Bajnai Gordon írta alá. A szempontok közt szerepel, hogy a jelölteknek néhány kivételtől eltekintve felsőfokú képesítéssel kell rendelkezniük. Ezt a szempontot nevezte hazugnak és elitistának blogjában Schering Gábor, a Bajnai Gordon vezette szövetség politikusa. Az országgyűlési képviselő két napja azt írta, a baloldalisághoz igazságérzetre van szükség, nem diplomára. Schering Gábor ezért azt javasolta a blogban, ne tekintsék lezártnak ezt a kérdést, és azt is hozzáteszi, a Párbeszéd Magyarországért számos olyan jelöltet is indít majd, akinek nincs diplomája.
Nem írtuk le egy diplomát, felsőfokú végzettség.
Túlzó elvárás volna egyetemi diplomát várni a jelöltektől, ezt mondta az Együtt PM Szövetség társelnöke. Szerinte a felsőfokú képesítés nem egyenlő a felsőfokú végzettséggel. Szigetvári Viktor szerint Schering Gábor rosszul tudta, mi szerepel az ellenzéki megállapodásban.
Az aláírt megállapodás azt megvárja el, azt követeli meg, hogy legalább felsőfokú szakképzettsége, magyarul OK-ja és vizsgája, vagy bármi hasonló dolog legyen egy olyan állampolgárnak, aki képviselőjelöltnek jelöltetik, sem az MSZP-nek, sem az Együtt 2014 PM Szövetségnek nem áll szándékában módosítani ezt a megállapodást, mert rendben levő, Gábor pontatlan információt tudott.
Itt komoly érdekütközések fordulhatnak elő. Komoly érdekkonfliktusok lehetnek.
Június közepén, amikor az MSZP megállapodott az Együtt PM Szövetséggel, Mesterházi Attila azt mondta, konfliktusok lehetnek a jelöltek kiválasztásakor. Az egyéni képviselőjelölti helyek szétosztásáról azóta folyamatosan egyeztetnek, például múlt pénteken is. Végleges megállapodás a 106 választókerület egyikében sincs még. Arról sincs még döntés, részt vegyen-e Gyurcsány Ferenc egy esetleges ellenzéki összefogásban.
Bajnai Gordon a pénteki egyeztetés után azt mondta, a szövetség bővítéséről csak később lehet szó. A szocialista Józsa István viszont a hétvégén kijelentette, Gyurcsány Ferenc pártja részese lesz az ellenzéki összefogásnak. Két őszi időközi önkormányzati választásra már biztosan összeállt a baloldal. Szigetszent Miklóson és Baján közös jelöltet állítanak a Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc vezette pártok.
A Fidesz kiáll az Erzsébet program mellett, és azt kéri a kormánytól, hogy védje meg a programot az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásban.
Ezekkel az eszközökkel próbáljuk a veszélyhelyzetet elhárítani.
Vízimentős gyakorlatot tartanak az Ánkai Erzsébet táborban. 10 hét alatt csak itt 40 ezeren táboroztak.
Minden gyerek megérdemli azt, hogy nyáron legalább egy olyan hete legyen, amikor tényleg gyerek lehet.
Az Erzsébet program az utóbbi 20 év legnagyobb szociális programja. A béren kívüli juttatásként adott utalványokon keletkező nyereségből ez idén 3 milliárd forintot jelent, eddig 135 ezer ember, köztük 73 ezer gyerek jutott kedvezményes nyaralási, üdülési és táborozási lehetőséghez. A kafetéria rendszer átalakítása miatt uniós kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen, de a Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy védje meg a programot.
Magyarországnak, a magyar embereknek, a magyar családoknak az az érdeke, hogy az Erzsébet utalványokat tudjuk forgalmazni, az abból befolyt összegeket pedig a rászorulók nyaraltatására, táborozatására tudjuk fordítani.
Az Erzsébet programban idén még iskolai osztálykirándulásokra lehet jelentkezni augusztus végéig.
Szeptember végén Budapesten rendezik a 10. Nemzetközi Autizmus Kongresszust, jelentette be a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós a Heves megyei Karácsond autista farmján elmondta, 3 évente rendeznek ilyen szakmai tanácskozást, amelynek Kelet-Közép-Európából először Budapest adhat otthont. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány igyekszik segíteni az autistákért dolgozókat. A közelmúltban írtak ki például egy 90 millió forintos pályázatot autista farmok, illetve bentlakásos intézmények működésének támogatására.
Idén Budapest és a Balaton lesz a két központi helyszíne az augusztus 20-ai állami rendezvényeknek. A szokásos esti tűzijátékhoz komponált zenét a Petőfi Rádió sugározza. A művet a világ leggyorsabb zongoraművésze Havasi Balázs szerezte.
A tervek szerint így néz majd ki az augusztus 20-ai tűzijáték. 4 kilovési pontról, 3 uszályról és a Lánchídról is indítják majd a rakétákat. A tűzijátékhoz komponált zenét a Petőfi Rádió sugározza. A 25 perces művet Havasi Balázs szerezte. Azt mondja, filmzenékre emlékeztet magyar népi elemekkel.
Összekötnek minket ezek a filmélmények, és ott gyakran megfigyelhető, hogy például írmotívumokat csempésznek be, akár Oscar-díjas filmzenék alá. Ennek nagyon régóta szerettem volna megcsinálni, hogy a magyar népi motívumokat helyezem egy ilyen hollywoodi filmzenei környezetbe.
Van rajta egy roppanós pralinélap.
Az ország tortája idén a milotai mézes grillás lesz. Augusztus 20-án kerül a cukrászdákba.
Nagyobb méretű grillás darabokat tettem bele, hogy evés közben meglepetést okozzon a fogyasztónak, amikor ráharapok, egy kellemes méz grillás darabbal találja szemben.
A Szent István napi kenyér pedig tönkölybúzás joghurtos lesz. Idén először két helyszíne lesz az állami ünnepségeknek, a főváros mellett a Balaton.
Turisztikai szempontból legalább akkora látogatottsága van a Balatonnak nyáron, mint Budapestnek. Nagyon szeretnénk, hogyha a vidéket is be lehetne kapcsolni a központi állami ünnepségekbe.
Mindkét helyszínen lesz egy-egy operatív irányító központ, hogy az esetleges katasztrófa helyzeteket megelőzhessék. Idén 8000-en dolgoznak majd az ünnep zavartalanságáért.
Az augusztus 20-ához kapcsolódó Balaton körüli eseményekről folyamatosan beszámol majd a balatoni nyár. Réf Fülöpön van Rátonyi Krisztina. Szia, milyen programok lesznek majd?
Szervusz Miklós, jó estét kívánok a híradó nézőinek. Nem csak Budapesten, hanem a Balaton partján is rengeteg programmal várják az együtt az ország ünnepi hétvégére érkezőket. 18-án és 19-én a tó majdnem minden szegletében Nagyon Balaton fesztivál lesz, azután pedig 20-án Balatonlelin ingyenes kulturális és zenei rendezvények lesznek, este pedig természetesen tűzijáték várja a városba látogatókat. Balatonfüreden a Füredi Borhetek Nagyon Jazz fesztiválja lesz, Tihanyban az Artplac kortárs művészeti program, pedig számtalan zenei esemény, köztük Paja Bea, Kaláka és az Ocsó Macsó is zenél majd.
Erre azért egy kicsit még várni kell, rátok kevesebbet, hiszen holnap reggel is lesz balatoni nyár. Ti mivel várjátok a nézőket?
Holnap a balatoni nyárban a Sporté lesz a főszerep, itt lesz velünk Szávai Ágnes teniszező, és várunk egy meglepetés vendéget a veszprémi kézilabdásoktól is. Áthajóznak Balatonföldváról, a kultkikötőből Détár Enikő és Nagy Viktor, a Mystery Gang pedig zenél majd nekünk, ők most 15 évesek, és megpróbáljuk majd valahogy kibírni a nagy hőséget.
Rátonyi Kriszta, köszönjük!
A híradó végén jönnek a sporthírek Mérei Andreával, aztán pedig az időjárás jelentés.
Ma este két krimi sorozat, párizsi helyszínelők és gyilkosság, utána pedig összefoglaló a Viva világbajnokságról.
11 óra előtt 5 perccel kezdődik a késő esti híradó, Miklós várja majd önöket.
Maradjanak velem, viszontlátásra!
Viszontlátásra!